Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szájer József, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtam.
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon régóta Európai Parlamenti képviselő, meg a néppárt jogalkotásért felelős alelnöke. El tudná magyarázni, hogy ez alatt a hosszú idő alatt Európában mi változott meg, ha megváltozott valami?
Valóban nagyon régen vagyok, már néha az ember nem is nagyon emlékszik a kezdetekre, mert annyira más volt.
2004.
Igen, 2004-ben, sőt egy évvel korábban, hiszen akkor a konventben is részt vettem, és ezért tulajdonképpen az ilyen típusú munka, meg az ismerkedés ennyivel korábban kezdődött, és nagyon más az akkori légkör. Én azt gondolom, hogy az akkori és a mostani, hogyha összehasonlítjuk, azt gondolom, hogy éppen akkoriban kezdődtek el azok a folyamatok, amelyeknek most éppen a kibontakozását, vagy teljes megjelenését látjuk európai szinten. Akkor inkább elméleti jellegű politikai viták voltak, ma pedig már nagyon éres politikai konfliktusok vannak. Persze az elméleti vita továbbra is maradt, csak ez az egész keret ilyen értelemben megváltozott. Megváltozott a külső keret is, hiszen én ellenzéki képviselőként voltam 2004-től az Európai Parlament tagja, 2010-től pedig egy kormánypártiként, és az éges föld. Különösen, hogyha Orbán kormány a kapcsolatos dolgokról kell Brüsszelben folyamatosan nyilatkozni.
Mi az elméleti vita tárgya Európában?
Hát, hogy merre menjen tovább maga Európa, hogy ez tartható-e... Igen, tartható-e az, ahol most vagyunk. Most, és hogyha tovább precizírozhatom a 15 évnek a 15 évvel áthúzódó kérdést, akkor most egy válságnak az összefüggésében tesszük fel ugyanezeket a kérdéseket. Akkor persze mindig azt gondolta magáról az Európai Unió, hogy válságban van, tehát akkor is ilyenként fogalmazták meg, de inkább hogyan alakítható jobbá, hogyan lehet ezt kivédeni, hogyan lehet előrébb menni, tehát az egy ilyen kevésbé gyakorlati, a politikai frontokat kevésbé megmozgató vita volt, mint a mostani.
De ambiciózusak ezek a viták, tehát a jövőben néznek, vagy inkább technikai problémákat igyekeznek megoldani?
Hát lehet, hogy témájukban igen, mert végül is a lét és nem lét, a jövő kérdéseit vizsgálják. A valóságban viszont, ahogyan én látom, azok, akik uralják ezeket a vitákat, dominálják ezeket a vitákat, azok a status quo-hoz ragaszkodnak a köröm szakadtáig, vagyis számukra egy ideális, még megtartható állapotból indulnak ki. Úgy is átfogalmazhatnám, hogy a különösen a nyugat-európai eliteknek az a megrögzött szociológiai tanulási folyamata, hogy az Európai Unió hosszú, már több mint fél évszázados története során mindig kisebb-nagyobb válságokkal szembesült, ezeket mindig megoldotta. Most is ugyanez a válasz, most ugyan már mindenki egyetért abban, hogy a válság nagyon nagy, hiszen már identitásbeli, politikai, geográfiai, nagyon sokféle dolog, gazdasági, ne hagyjuk el legfontosabbat, adódott össze, de ezek, tehát a válság nagyságában már mindenki egyetért, de mégis mindig arra hajlik, tehát a reflex elsősorban nyugat-európai elitekben az, hogy a régi módon próbáljuk meg restaurálni, ami az volt, ami működött, azt nem kell radikálisan átalakítani. Ezzel szemben van egy másik irányzat, egy másik nézet, amit azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen mi is képviselünk, hogy ahhoz, hogy a dolgok megtarthatók lehessenek, hogy az Európai Unió egyáltalán fennmaradhasson, ahhoz nagyon sok mindennek meg kell változnia. Tehát a konzerválás, a status quo őrzéséhez óriási változásokra van szükség, mind gondolkodásban, mind mentalitásban, mind pedig a cselekvés tekintetében. Nem szűkül le ez már azokra a kérdésekre, amelyekkel korábban az európai elitek szembesültek, és amelyek menedzselhetők voltak kisebb-nagyobb változtatásokkal.
politikai szervezet szerint pártcsaládok alapján azonosítható, hogy kik képviselik az uralkodó álláspontot, mert innen az látszik, hogy ugyanabban a pártcsaládban is nagyon színes, egymásnak ellentmondó álláspontok vannak, és az elitek kifejezésben nem csak egy párt
elitje van. Vagy az látszik, hogy nagyon egyformák, tehát hogyha leszámítunk ebből egy-két hangosabb megjelenést pártcsaládoktól függetlenül is, de igazából én azt gondolom, hogy azért látszik nagyon egyformának, mert ez a filozófia, amit az imént ismertettem, hogy elég kisebb reformokat végrehajtani, ne dobjuk el az agyunkat, és ne borítsuk fel azt a évtizedeken keresztül jól működő képletet, ne vágjunk bele kalandor akciókba, ez egységesíti őket, és aztán akik ebből kibeszélnek, akik úgy gondolják, hogy ez alapos átgondolást igényel, és nem tartható a régi módszer, és ebben nem csak magunkra gondolok, hanem van egy földrajzi vetülete ennek, hiszen Közép-Kelet-Európában mi nem ehhez vagyunk hozzászokva. Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az elmúlt 25 esztendőben gyakorlatilag kőkövön nem maradt, gyakorlatilag nulláról kellett újraépítenünk a rendszereket, és nem csak egyszer. Nem csak rendszerváltozásokkor, hanem különböző egyéb változások alkalmával is. Ezért ez a fajta közép-európai, közép-keleti mentalitás pedig éppen lehet, hogy néha ok nélkül is akarja újra gondolni az alapoktól a dolgokat számos esetben, ahelyett, hogy becsatlakozna ebbe a nyugati mainstreambe.
De a nyugati mainstream az különböző egymással rivalizáló politikai csoportok elitjeit is tartalmazza?
Igen, de erre mondom, hogy ezek nagyon kísértetésen hasonlítanak. Tehát én az innovatív gondolkodást, azt, hogy egy problémát nem csak úgy lehet megoldani, hogy visszamegyünk a régi receptekhez, és 36-szor is kipróbáljuk azt, ami már akkor sem működött, vagy legalábbis az utóbbi időben már nem működött, ezt én nem tartom innovatívnak, és nagyon gyakran ezek a megoldások. Tehát például hadd mondjak egy-két ilyen szlogent, amivel talán a hallgatók is jobban értik, hogy miről van szó. Amikor minden kérdésre, amely Európa előtt fölmerül, az a válasz, ami nem működik, vagy valami probléma van, hogy több Európa kell. Azért nem működik, mert a kevesebb Európával ez nem megy. Ez egy intellektuálisan végtelenül szegényes válasz, mert ez nem igaz, hogy minden kérdést ilyen módon lehet megoldani, hogy még több hatalmat adunk Brüsszelnek, egy csomó esetben pont az ellenkezőjével, pontosan azzal, hogy visszaveszünk bizonyos dolgokat, amit egyébként az európai elit csinál is, tehát például mondjuk a Juncker bizottság csinálta azt az elmúlt 5 esztendőben, vagy szerencsére nem csinálta, hogy állandó újra szabályozással terhelte az európai rendszert, hanem deregul regulációba fogott, egy nagyobb hullám. Ez nem ért el addig, hogy ez lényegesen érezhető lett volna, de az, hogy kevesebb jogszabály terjesztett elő, hogy nem elsősorban szabályozással akarta megoldani a dolgokat, ez már ebbe az irányba mutatott. A valóságban mégis az az ideológia van, hogyha bármilyen probléma fölmerül Európában, legyen az a környezetvédelem, az igazságügyi rendszernek a problémája, vagy éppen a gazdaság, vagy az eurónak a kérdése, akkor mindig a több Európához jutunk el, és akkor még a legnagyobb kérdést, a migrációt vagy a határvédelmet nem is említettem.
Mi lehet az oka ennek a bátortalanságnak? Bele születtek a jólétbe? Félnek a nagy változásoktól?
Igen, ez kényelme. Tehát én azt gondolom, hogy volt az a történelmi periódus, ami sajnálatos módon most már mögöttünk van, az az elmúlt 50-60 év, ami Európában a prosperitásnak a csúcsa volt, amikor a háború után megtörtént a megbékélés, amikor a gazdasági lendület erőre kapott, amikor jóléti társadalmak jöttek létre, szociális társadalmak, amelyek gondoskodni tudtak az elesettekről, munkanélküli segélyt tudtak adni, nagyobb nyugdíjakat, tehát bizonyos értelemben tehermentesítették a polgáraikat. Ez a világ, ez most már mögöttünk van, de ez egy kivétel a történelemben. És ez alatt, az időszak alatt egyfajta ilyen burokban minden sikeres volt, minden jól ment, végül is a végeredménye is jó volt ennek, hiszen legyőztük a Szovjetuniót, helyreállt Európa egysége, de ez el is kényelmesítette azokat, akik ebben benne voltak, és abból indultak ki, hogy ez folyamatosan mindig fenntartható, és ez most már mindig is így fog maradni, ami egy súlyos tévedés, és erre figyelmeztette az európai eliteket az elmúlt egy évtizedben az euróválság, amely a régi gondolatlansága az okán jelentette azt, hogy valamit elszúrtatok, és most nem tudjátok megoldani, csak akkor, hogyha teljesen újra szabjátok a dolgokat. Ilyen volt a migrációs válság, ehhez jön egy nagyon erős identitásválság, politikai identitásból fakadó válság, amelyeknél, és hát persze az, hogy a gazdasági prosperitás nem folytatódik, tehát a jóléti államoknak azon szinten való fenntartása, amely korábban volt, már nem lehetséges. Ez ahhoz az eredményhez vezetett, hogy koppantak a valóságon ezek az emberek, és nem volt elég erős ez a koppanás ahhoz, hogy kihozanodjanak, és a úgymond régi, legelemibb dolgokat vegyék elő. Ilyen például a biztonság mondjuk. Elfeledkeztünk róla, több nemzedék felnőtt úgy, hogy nem volt háború, nem voltak konfliktusok, és ebben mindig persze hibás módon leszámítjuk az Európában a délszláv konfliktusokat és egyéb dolgokat, de hogy ebben a nagyon kényelmes helyzetben elszoktunk a normális dolgoktól. Tehát ilyen elemi dolgok, amiről most itt az elmúlt években éles és gyakorlatilag követhetetlen vita alakult ki, mondjuk határok, legelemibb dolgok, amelyeket egyszerűen, vagy országok kérdése. Elkezdtünk vitatni azon az alapon, hogy elfelejtettük azt, hogy nincsen olyan, hogy nincsen határ, hogy nincsen olyan blödségeket mondanak európai politikusok, hogy a tengeri határokat nem lehet megvédeni. De pont Orbán Viktor mondta nagyon frappánsan, hogy hát akkor ország sincsen, akkor gyakorlatilag zárójelbe tehetjük az elmúlt több ezer éves történelmet, mert hogyha egy tengeri határokat nem lehet megvédeni, akkor tengeri országok nem is létezhetnének. De ilyen típusú dolgokat felejtettünk el. Ennek az ideológiai háttere, hogy a valóság, a világról való gondolkodás egyre inkább elszakadta mindennapoknak a valóságától, a mindennapok valósága pedig kezdett egy olyan irányt venni a gazdasági válság miatt, amit a politikai elitek nem akartak egy ideig tudomásul venni, és ezen a vágányon elindulva egy ilyen ködös, elképzelt valósághoz igazítják a cselekedeteiket, nem pedig a tényleges rendszerhez. Erre mondják azt az angol, hogy reality checkre van szükség, a valóságnak az ellenőrzésre néha, és hát mi jobb erre, amit a nyugati világ kitalált erre, mint a demokrácia, a többségi választás. Demokrácia, és ennek a kitüntetett intézménye pedig a választás, és hát most ennek a következményeit látjuk.
Voltak már választások, kormányok buktak bele majdnem abba a hozzáállásba, amit a migrációs válsággal kapcsolatban csináltak, Németországban például. És jönnek az európai parlamenti választások. A migrációs helyzet kezelésének a képessége fogja eldönteni a választást?
Nagyon, nagyon jelentős részben. És itt azért én nem szűkíteném le ezt a migrációs dologra. Ez egy olyan mindenkit érdeklő, mindenki számára valamit jelentő kérdés, amelyben egy-egy kormányzat vagy egy intézményrendszer meg tudja mutatni, hogy cselekvő képes. Hogyha ezt meg lehetett volna mutatni például az euró kapcsán is, de látjuk, hogy az euróválságot hogyan oldotta meg az Európai Unió, elsősorban a merkeli politika révén egy ilyen halogatással folyamatosan nem hozunk jelentős döntéseket, azok, amelyek pedig megszülettek, ezek a six-pack-ek, ezek az öt gazdasági törvénycsomagok, ezek is úgy kicsit magára lettek hagyva, az Európai Parlament például magára maradt egy részükkel, bankunió, egyéb hasonlók tekintetében. Tehát az Európai Unió szokásos válaszait adta, de ez egy ilyen nagy mértékű esetnél már furcsán vette ki magát, de a migráció az egy mindennapi kérdés, erről minden nap vannak hírek az Önök rádiójában és az Európa összes rádiójában, hírcsatornáján ezek a kérdések jönnek, ezt vitatják a politikusok is, és az embereknek Európában az az alapélménye, hogy tehetetlenek vagyunk. Mi állampolgárok, és a politikusaink tehetetlenek, nem tudják. És itt jutok el a gondolatmenetemnek az imént elhagyott részéhez, hogy itt tudja a politika megmutatni, hogy cselekvő képes, hogy igenis vannak határok, igenis lehet határozottan lépni ezekben az ügyekben, problémák igenis kezelhetők, ki kell lépni bizonyos olyan keretekből, amelyek az agyunkat ideológiai értelemben, politikai korrektség, liberális gondolkodásmód uralták.
A következő európai parlamenti választások a migrációs válságra adandó válaszok mentén fogják átrendezni az európai parlamentet, és utána majd a bizottságot? Erre kell felkészülni?
Igen, vagy legalábbis ezek jelentős tényezők lesznek. Itt persze nagyon nehéz európai szintű dolgokról beszélni, mert hát az európai parlamenti választások mindenhol nemzeti választások, tehát a magyar 21 képviselőt azt itt Magyarországon fogják megválasztani, és hogyha én a szocialistákkal vagy az ellenfeleinkkel, Jobbikkal ugyan európai témákról is, hazai témákról is fogok vitatkozni, de alapvetően ez a vita egy kicsit más lesz, mint ami mondjuk Németországban zajlik, vagy amit éppen Spanyolországban fognak lefolytatni, vagy Olaszországban. Az ottani pártviszonyok lesznek a meghatározók, tehát azt a fajta azonosítást, amit manapság Magyarországon is sokan beleesünk ebbe a hibába, hogy ezt a fajta hangulatváltozást rögtön átírjuk a pártviszonyokra, ez nagyon nehéz. Hát több száznál is több párt verseng, vagy több száz párt verseng egymással. Ismerik az európai parlamenti választásoknak a jellegét, hogy jelentős részben alacsony részvétellel zajlottak. Magyarországon is beállt egy ilyen 20-30% közötti arányban az ezen való részvétel, ami fele akkora, mint mondjuk a nemzeti parlamenti választásokon való részvétel. Ez már torzítja a reprezentativitást. Torzítja más országokban is. Van, ahol hátránya, van, ahol előnyére. Ennek következtében én megkockáztatom azt az intézményem iránt nem túl lojális, de azt hiszem a valóságnak nagyon is megfelelő állítást, hogy az Európai Parlament semmiképpen sem nevezhető egy reprezentatív intézménynek abban az értelemben, hogy tükrözné azokat a gondolatokat, amelyek Európában az emberek között azért mégiscsak általánosíthatók, mégiscsak megvannak, még ha nem is bontom le mondjuk a svéd pártoknak az egymáshoz való arányaira, vagy a hollandokra. Tehát ilyen értelemben jelzés mindenképpen lesz, tehát a lendület benne van a rendszerben, a gondolat benne van a rendszerben, ez, amit ön mond, hogy ennek mentén fog valamilyen módon változni az összetétel, ez jelentés mértékben valószínűsíthető, de ez nem egy ilyen direkt átmenet, van ennek részben tehetetlenségi nyomatéka, részben pedig a nemzeti pártrendszerekből fakadó, elterelő jellege, aminek eddig mi, egyébként jobboldali, jobbközép, konzervatív pártok inkább a hátrányát láthattuk, mert kis egy témás, együgyű, vanisú pártok uralták a rendszert. Olyan pártok, amelyek egyébként a nemzeti törvényhozásaikban benne sincsenek. Nézzük meg a UKIP-ot. A UKIP az angol függetlenségért harcoló párt, az megnyerte a legutóbbi európai parlamenti választásokat, miközben a Westminsterben, ha jól emlékszem, egy vagy két képviselője van, gyakorlatilag nem ő fújja a passzát szelet Londonban. Brüsszelben mégis az ő hangja van nagyobb mértékben jelen, és azt is mondanám, sorolhatnám a példákat, hogy olyan pártok, amelyek a nemzeti rendszerükben még egy önkormányzatban sincsenek benne, azok bejutottak az Európai Parlamentbe. Mi ennek a konklúziója? Ezek a pártok nem mondhatók felelős pártnak, mert ellenzékben, mi is voltunk ellenzékben, nem olyan bonyolult dolog az, persze nyilván intellektuális kihívás az szerint is, hogy pártja meg személyisége válogatja, de hát a fekete és a fehér között választani nem egy olyan nagyon bonyolult dolog. Hogyha valaki kormányzott már, az tudja, hogy ilyen választás hosszú évtizedes politikai karrierje során, kérdezzük meg Orbán Viktort, nincs. Tehát olyan, akinek a fekete és a fehér között kell választania, olyan nincsen. Ezt a szöveget el lehet mondani, ezzel lehet média támogatást szerezni, mindenfélét el lehet érni, de mégiscsak a felelőtlenség. És itt kapcsolnám vissza a gondolatot, elnézést egy kicsit szertágazó, de ahhoz, hogy miért veszítettük el a valóság érzékünket. Azért is, mert ezeknek a pártoknak egy jelentős részének, az Európai Parlament egynegyedének nincsen semmiféle köze a saját társadalmához, azokhoz az emberekhez, akik megválasztották. De hogyha még visszamegyünk a bevándorlás meghatározó kérdésehez, ott ez egy kicsit eltűnik, mert ott viszont ott is van egy különbség a között, hogy ki az, aki kormányon van és cselekszik, és a között, aki csak kívülről a palánkon át kiabál be a dologba, de ez a két dolog az ügynek a fontossága miatt jelentős mértékben összekapcsolódik, és európai szinten valóban ezt lehet, aztán azt is mondom, ez lesz az első olyan összeurópai téma, amiről mindig álmodtunk, hogy az európai parlamenti választás európai témáról szóljon. Ezt most a migráció révén megkaptuk. Jönnek is az ellenreakciók, már az óvatosabbak azt mondják, az imént mondott státuszkvót védelmezők, hogy ezt ne tegyük, az nem lenne jó, hogyha ez lenne a téma, zárjuk le az ezzel kapcsolatos döntéseket Európában, mert akkor elviszi, félreviszi a dolgokat ez a rendszer. Mi meg azt mondjuk, hogy most már egy évvel az európai választások előtt, vagy kevesebb, mint egy évvel, most már azokat a kérdéseket, amelyekben Európa nem tudott magával dűlőre jutni, és a migráció esetén, határvédel esetén rengeteg ilyen van, ott hevernek ezek a jogszabályok az asztalon. A parlament egyébként túlesett rajtuk, szerintem rossz döntéseket hozott, de most a tanács asztalán vannak ezek, hogy ezeken éppen, hogy már nem szabad ebben a helyzetben túlesni, most már minden úgy néz neki, hogy a jövő évi választás előtt annak a kicselezésére akarnánk döntéseket hozni.
Ha az Európai Parlament reprezentativitása korlátos, ennyire. A bizottsági ehhez képest mennyire korlátos?
Hát erről ugyanaz mondható. Annyiban történt változás a bizottság tekintetében, és ezt mi Magyarországról nagyon hangosan bíráltuk, hogy az új bizottság, miután bevezették ezt a csúcsjelölti rendszert, ennek persze csak elég halvány elemei vannak benne magában a szerződésben. A szerződésben az van, hogy a legnagyobb politikai, lehetőleg a legnagyobb politikai erőt kell megbízni azzal, hogy a bizottságot vezesse. De hát itt tudjuk, hogy az Unióban nincsen kétosztatú rendszer, itt nem angol típusú rendszer van, hanem egy konszenzusos, tehát több pártcsaládnak a konszenzusából létrejövő rendszer jön létre. Ehhez képest a csúcsjelölti rendszer próbált ezt kimozdítani innen, szerintem sikertelenül, majd mindjárt mondok egy mondatot erről is, ki akarta mozdítani ebből azzal, hogy az emberek tudják, hogy mi várható, legyen képük arról, miközben most Spanyolországban, Portugáliában, vagy éppen most több most éppen Szlovéniában látjuk, hogy nem a legnagyobb erő kapja az ország vezetésének a rendszerét ebben az ilyen koalíciós rendszerekben, de hogy ebben a logikában a bizottság elkezdte azt mondani, és Jean-Claude Juncker személyesen kifejezetten, hogy ők politikai bizottságot vezetnek. Ez egy politikai bizottság. Nos, eddig a bizottságnak az önképe az olyan volt, hogy ők egy technokrata intézmény, amely döntéselőkészítés és döntésvégrehajtó szerepet játszik. A politikai döntéseket a politikusok hozzák meg a tanácsban, netán a parlamentben, de azt talán zárójelbe is lehet tenni ennek a logikának a fényében. És ennek eredményeképpen a bizottság döntéseit egyre erőteljesebb politikai bírálat érhette. És itt is előjön a migráció. Mi magyarok nem fukarkodtunk abban, hogy azoknak a tényleg észszerűtlen és néha buta döntéseknek a politikai presztízs döntéseket bíráljuk, mint mondjuk a kötelező elosztási kvóta. Nekem meggyőződésem, hogy azért nem jutottunk előrébb ebben az ügyben, mert a bizottság körömszakadtáig 2,5 éven keresztül ragaszkodott egy halva született ötletéhez, egy soha nem működőképes ötletéhez, a kötelező elosztáshoz. Innen következően nem tudott tovább lépni. Most azért van valami remény arra, hogy tovább lépjünk, mert most már 3 év után, de hát ezt meg lehetett volna tenni 3 évvel ezelőtt pont. Már az Európai Tanács már másodszor is kiadta az ukázt, hogy nincsen kötelező kvóta, mert nincsen ebben egyetértés a tagországok között, és erről az alapról lehet most elkezdeni talán valami fajta konszenzust építeni. Későn, mert már a nyakunkon a választás, tehát most már nem elég ahhoz, hogy ez úgy kifusson, hogy ez a legkényesebb demokratikus ízlésnek is megfeleljen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Aréna vendége.